a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten lelke tegye gazdaggá a mi mai együttlétünket. Énekeljük kezdőénekül, kedves testvérek, a 42. Zsoltár első versét. 42. Zsoltár így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, amit ez írva található Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt második levelében, a negyedik rész, harmadik versétől kezdődően. Felolvasom Isten igéjét Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt második leveléből, a negyedik rész, harmadik versétől kezdődően. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben a világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat a Jézusért. Mert Isten, aki szólt sötétségből világosságra gyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Azért a halál mi bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek. Mivel, hogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, amint írva van, hittem és azért szóltam, hiszünk mi is, és azért szólunk. Tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és vele együtt előállít. Mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromlik is, a belső mindazáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni Isten dicsőségére. Gyertek ezért imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 359. énekünket. A 359. éneket énekeljük, mind a három versét. Az első vers így kezdődik: Istenemhez száll az ének, és ő benne vigadok. Imádkozzunk, testvérek! Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy újra hozzád szállhat a mi énekünk. Ismét megfogalmazhatjuk szívünk háláját a te színed előtt. Hiszen annyi mindenért köszönetet kell neked mondanunk. Köszönjük a mindennapi kenyeret, köszönjük a békét, amiben elfogyaszthatjuk azt. Köszönjük, hogy csendes álomra hajthatjuk a mi fejünket, a mi otthonainkban napról napra, és nem kell menekülnünk háborús viszonyok között. Köszönjük hálaadással, hogy a te lelked erejével vezetsz és hordozol minket, megváltott gyermekeidet. És köszönjük, hogy nem hagysz minket tanácstalanságban, tévejgésben, lelki sötétségben, a bűn homályában. Köszönjük hálaadással, hogy meg akarsz szabadítani minket teljesen, mindattól, ami lehúzná a mi életünket, ami szétzilálná a veled való kapcsolatunkat, ami megfosztana minket a benned való örvendezés ajándékától. Köszönjük neked, Istenünk, hogy nem hagysz most sem minket magunkra ebben a mi együttlétünkben. Köszönjük, hogy fölvállalsz minket, és köszönjük, hogy Jézus Krisztusban azért lettél testé, hogy elhozd nekünk az üdvösség örömhírét, azt, hogy nem kell nekünk elvesznünk bűneinkben, nem kell az éden kerten kívül bolyonganunk céltalanságban, félelemben, sötétségben rejtőzködve. Köszönjük, hogy újra és újra átélhetjük a veled való találkozás csodáját. Áld meg, Istenünk, most is a veled való együttlétünket. Ne engedd, hogy valakinek a szíve is zárva maradjon az üdvösség evangéliuma előtt. Köszönjük neked, hogy kész vagy megszabadítani minket minden kételjünktől, kicsiny hitűségünktől, azért, hogy erős hitre segíts minket, és így tudjon a mi szívünk benned igazi egyensúlyra találni. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy Jézus Krisztusért cselekszed meg mindezeket velünk, és köszönjük, hogy az ő érdeméért elfogadod szívünk háláját, kérését egyaránt, és hisszük, hogy megáldasz minket a veled és egymással történő találkozásunkban. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igéjének a hallgatására, elénekelve a 162-es énekünket. A 162-es ének így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az írva található. Az imént megjelölt helyen Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt második levelében, a negyedik részben, a 18. versben. Felolvasom az igét Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írt második leveléből, a 4. rész 18. verséből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Eddig tart az alapige. Drága testvérek, két ókori festő azon versengett, melyikük tudja hívebben ábrázolni a látható világot. Most bebizonyítom, hogy én vagyok a különb mester kettőnk közül, mondta az egyik. És megmutatta a másiknak a festményét, amelyen egy függöny volt látható. Húzd félre a függönyt, hogy láthassuk a képet, szólította fel a vetélytársa. A függöny, a kép, válaszolt mosolyogva a festő. Testvérek, mindnyájunkban ott van a vágy látni a képet. De sokszor ezt a képet, a teljes valóság képét eltakarja egy függöny. És bennünk van a velünk született kíváncsiság, hogy egy kicsit fellebbentsük ezt a függönyt, és mögéje kukucskáljunk, hogy lássuk a teljes valóságot. Mert való igaz, hogy nem annyi a teljes valóság, amennyit a testi szem be tud fogni. A teljes valóság sokkal gazdagabb, sokkal színesebb, nem csupán annyi, amennyit ami fizikai látásunk érzékel. Másféle érzékszervvel is megajándékozott ugyan is minket, ami Istenünk. Nem csak a szem látásával. Isten úgy teremtett minket, hogy belénk helyezte a sóvárgást, a vágyat a láthatatlan dolgok iránt is. Vajon a természeti, a nyilvánvaló dolgok nem takarják-e előlünk a spirituális valóságot? A láthatatlan dolgokat, amikről itt Pál apostol alapigényben beszél? Vajon el tudjuk-e mondani mi is Pál apostollal együtt, vagy a korintusi egykori keresztényekkel együtt, hisz többes számban fogalmaz Pál, mikor neki írta ezt a levelet, hogy mi nem a láthatókra nézünk, mondjuk így csupán, tegyük hozzá egy kicsit, hanem a láthatatlanokra is. Mi nem csak ebben az immanens, látható tárgyi, anyagi világban létezünk és mozgunk, hanem szeretnénk otthonosan mozogni Isten világában is. Abban a spirituális valóságban, amit Isten tár elénk. De vajon rendelkezünk-e ezzel a lelki látással, aminek birtokában a látható dolgok mögé tudunk tekinteni? Nem járunk-e úgy, mint egy biológiai szakon tanuló amerikai egyetemista, aki a társaival együtt a biológia órán, a tanár vezetésével mindegyre egy-egy sejtet kellett megvizsgáljon a mikroszkópon keresztül, és miközben a társai mindegyre újongva csodálkozásukat fejezték ki, hogy micsoda színes, gazdag világ tárul föl előttük a mikroszkópon keresztül, miközben csupán egyetlen egy sejtet vizsgálnak, aközben ez a másik egyetemista mindegyre kétségbeesetten mondta a többieknek, meg a tanárának is, hogy de én nem látok semmit, hiába nézek a mikroszkópba. A tanár újra próbálta még jobban beállítani a mikroszkópot, hogy ez a panaszkodó diák is lásson már végre valamit a sejtek világának a csodáiból. Még nem kiderült, hogy beteg a szeme ennek a diáknak, és ezért nem látta azt, amit a többi látott. Nem így járunk-e mi is, testvérek? Azt mondja itt Pál apostol a 2. Korintus 4-ben, az első igeolvasás rendjén hallottuk, hogy ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akiket a világistene megvakított. Az ő elméjükben megvakította őket a világisten, a gonoszság. És ezek nem látják a Krisztus evangéliumának a világosság. Ezek semmit nem tudnak felfedezni az Isten világának a dicsőségéből. Ezekre az emberekre érvényes az, amit egy amerikai író úgy fogalmaz meg, hogy hasonlók azokhoz a legyekhez, amelyek a híres Sixtus kápolna mennyezetén békésen sétálgatva, mit sem sejtenek az odafestett alakok fenségéről. Tudjuk, hogy Rómában turisták ezrei és tízezrei vonulnak át a híres Sixtus kápolnán, és csodálják azokat a mennyezett festményeket, amelyeket a nagy művész Michelangelo hagyott hátra. De azok a legyek, amik békésen sétálnak, ott semmit nem észlelnek e festmény szépségéből, fenségéből. Igen, akiknek a világ Istene megvakította az elméjét, nem látják az Isten dicsőségét, nem fognak fel semmit abból a nagyszerűségből, ragyogásból, pompából, fényből, amit Isten a teremtett világban elhelyezett. Kérdezhetnénk, hogy hol következett be ez a törés, hogy a látható elvált a láthatatlan világtól. Gondolom, tudjuk rá a választ. A bűneset következtében vesztette el az ember a láthatatlan világ látásának a képességét. Ezért megy a bűneset után rögtön, Ádám és Éva után a Teremtő Isten az ő irgalmának jeleül, és rákérdez, Ádám, hol vagy? Mert elszakadt attól a valóságtól, amiben természetes volt az Isten látása. Ahol egy térben mozgott Isten és ember. És jaj, modern, vagy mondhatnánk már úgy posztmodern világunkban, az ember egyre jobban eltávolodik attól az isteni valóságtól, ahol az Isten közelség számára örömöt jelent, felszabadulást jelent. Ahol az Isten közelségében megnyugszik a zaklatott szíve, ahol békességre jut a háborgó lelke. Nem tud mit kezdeni az Istentől távolra sodródott ember önmagával. Nem érzi jól magát a bőrében. Nem leli a helyét a mindenségben. Igen, ezért kérdezi meg újra és újra Isten, Ádám, hol vagy? És nem csak akkor ott az első ember párt kérdezte meg, hanem amikor Jézus Krisztusban testé lett, amikor Jézus Krisztusban úgymond a láthatatlan virág érintkezésbe lépett, ezzel a látható világgal. Most akkor, igazán akkor észlelhette újra a bukott ember azt, hogy Isten Jézus Krisztusban testé lévén. Utána megy a bukott embernek, és rákérdez, hol vagy. Mert csak a láthatatlan világ valósága, annak a felfedezése adhat értelmet nekünk, létünknek, futásunknak, keresésünknek, küzdelmünknek, itt ebben a látható világban. Ismerős Ady Endre följajdulás, a beteg a világ, nagyon beteg. És ennek a beteg világnak csak akkor van esélye a gyógyulásra, hogyha fölfedezi ismét a láthatatlan világ erőit, melyek mégis valóságosak. Ezért fogalmaz úgy Pál apostol egy másik levelében, a Római Levél 8. részében, az is egy közismert verse a Bibliának, nekünk igehallgató embereknek ismerősen cseng. Ez a világ, mondhatnánk Ady szavaival, ez a beteg világ, ez a bűn homályában tapogatózó, tájékozatlan világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Azoknak a megjelenését, akik otthonosan mozognak a láthatatlan világban. Akik ismerik az Isten erőit. Akik megbékéltek már Istennel, önmagukkal, és megbékéltek fele barátaikkal is, sőt, helyzetükkel is, jó értelemben. És az ilyen ember úgy éli földi életét, mint aki tudatában van mulandóságának, ugyanakkor annak is tudatában van, hogy az örökké valóság eljegyzettje őt. Különben marad a csak itt és most jelszó. Amit a latinok úgy fogalmaztak meg, carpe diem. Éld a mai napot, élvezd ki a mostani lehetőségeket. Mert ennyi az élet, nem több. Most tudjuk, testvérek, hogy nem ennyi az élet. Mert ha csak itt és most van, akkor ennek súlyos egyéni, családi, társadalmi következményei lesznek. És itt lehetne millió fájdalmas példát felsorolni az egyéni élet tragédiák kapcsán. Amikor csak az itt és most keretében próbálja egy ember a maga életét berendezni. Amikor nem lát tovább, mert számára ismeretlen a láthatatlan, mégis valóságos isteni világ erőforrása. Az ilyen ember tévutakra jut. Az ilyen ember álmegoldásokhoz folyamodik. Az ilyen ember sorozatosan pusztítani kezdi önmagát. És itt lehetne rengeteg példát felsorolni. Mit jelent a függőségek káros hatása, alkohol, drog és szexfüggőség? Mit jelent pénzfüggőség? Sok mindent lehetne itt példaként felemlegetni, hogy mennyi tragédiát szül egyéni életek vonalán az ilyen csak itt és csak mostanra való berendezkedés. De lehetne családi tragédiák sorát is emlegetni. Vagy lehetne nagyobb közösségek, nemzetek életét példaként felhozni. Látjuk, hisz benne voltunk mi is, és utóhatásait ma is szenvedjük. Annak az ateista, kommunista propagandának, filozófiának, társadalmi berendezkedésnek, aminek nyomán igyekeztek a hatalom megkaparintói kiradírozni a hitet is az emberek szívébe. A legkézzelfoghatóbb példája ennek a hatalmas orosz birodalom, a Szovjetunió. És annak csatlós országai, oda tartoztunk mi is, amikor 75 éven keresztül felnőtt két nemzedék úgy egy hatalmas birodalomban, hogy kiiktatták a vallásoktatást, a templomok 98%-át bezárták, 42 000 papot kivégeztek, és 60 millió áldozata lett ennek az istentelen diktatúrának csupán egyetlen országon belül. Igen, mert amikor leszakad a láthatatlan, mégis valóságos isteni dimenzióról ez a látható világ, akkor az ember csak ilyen dolgokra képes. Ugye, ahogy fogalmazta a híres orosz újságnak, a Pravdának az egyik szerkesztője, miután összeomlott a Szovjetunió, a legjobb szándékkal valami olyan rettenetes dolgot hoztunk létre, amilyet még soha nem látott a világ. A legjobb szándékkal valami olyan rettenetes dolgot hoztunk létre, amilyet még soha nem látott a világ. Mert ha leszakad a láthatatlan világ erőforrásáról ez a látható világ, akkor csak rettenetes dolgokra képes az Isten nélküli ember. Ez bizonyítja nem csak az ateista kommunista diktatúra, ugyanez bizonyította a náci diktatúra is, és bizonyítja mindig, mindenhol, bármiféle társadalmi berendezkedés legyen, az Isten nélküli életforma. Igaza volt a nagy orosz írónak, Dosztojevszkijnek, aki azt mondta, Isten nélkül minden megengedett. Isten nélkül minden megengedett. Nincs kinek elszámolni, nincs kitől félni, úgymond. Nincs kinek a szín előtt egykor megállani, és számot adni mindazzal, amit teszek. Testvérek, a helyes, egészséges istenfélelemre van szüksége a mindenkori embernek. Nem arra, hogy rettegjen az Istentől, hogy mikor csap nyakon, hanem igazi szeretet közösségre jusson vele, mint olyan édes atyával, akit Jézus Krisztus nekünk így mutatott be. Nem egy rettenthetetlen, fenséges, nagyon szigorú és az ember bűneit azonnal megtorló Istenről, hanem egy édes atyáról beszélt nekünk Jézus. Arról, aki megbünteti ugyan a vétket, az atyák vétkét a fiakban, akár harmad, negyed iziglen is, de irgalmas és kegyelmes ezer iziglen azoknak, akik őt keresik és félik. C.S. Lewis a neves múlt századi keresztény angol író úgy fogalmaz, vedd célba a mennyet, és ráadásul megkapod a földet. De ha a föld a célod, egyik sem lesz a tied. Vedd célba a mennyet, és ráadásul úgymond megkapod a földet is. Igen, Isten megengedi, hogy élvezzük a földi életnek javait is. Azért teremtett minket anyagból, azért élünk testben, hogy ennek szükségeiről gondoskodjék Isten. De ugyanakkor az a feladatunk, hogy míg testben élünk, és ebben az anyagi világban mozgunk, megcélozzuk az eget. Mert ha ez nem történik meg, akkor elveszítjük a földet is. És látjuk, ennek valóságosan, konkrétan, kézzelfogható már olyan szomorú előjelei vannak, hogy az Isten uralma nélkül élő emberiség egyszerűen tönkre teheti, fölszámolhatja saját életterét. Lásd klímaváltozás, lásd levegőszennyezés, lásd vizek szennyezése, és lehetne még sorolni a mai riasztó jeleket. Nos hát, semmivé lehet az az ember, az a világ, amelyik le akar szakadni tudatosan az élő Istenről. Hiába a szépség, hiába a hírnév, hiába a vagyon, előbb-utóbb észlelnie kell a mulandó embernek saját korlátait, határait, és azt, hogy mindent a háta mögött hagyni kényszerül, és egyszer mégiscsak el kell számolnia a mindenség ura előtt az ő kis földi, látható életébe. Egy olasz közmondás nagyon találóan fogalmaz, a sok szeretőknek is ez a közmondás nagyon jól fekszik. Amikor a sakjátszmának vége, a parasztok, a bástyák, a királyok és a királynők mind ugyanabba a dobozba térnek vissza. Milyen bölcs mondás. Királyok, királynők, parasztok, névtelen senkiknek tudott emberkék és világ hatalmas urai mind előbb-utóbb ugyanabban a dobozban kötnek ki. Most hát ezért mondja Thomas Merton, a neves szerzetes író, hogy csak abban a világban lehet élni, amelyben valóságosan jelen van Isten. Csak abban a világban lehet élni, amelyben valóságosan jelen van Isten. Amikor a Szentföldön az egyik kolostorban járva érzékelt ennek átható, mindent megragadó, imádságos légkörét, akkor így fogalmazott. Addig nem tudtam, hogy mi tartja össze ezt az országot. És mi akadályozza meg, hogy a világegyetem megrepedjen és összeomolja. Mi akadályozza meg? Nyilván az, hogy Isten ezen a földön ránk bízta az ő országának építését, az ő uralmának a megerősítését. Ezért tanított minket Jézus így imádkozni, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod itt a földön úgy, mint a mennyben. Így kapcsolja össze Jézus ebben a minnyájunk számára nagyon ismert imádságban a két világot, a földet és a mennyet. Igen, ezért kell nekünk nagyon komolyan odafigyelnünk arra, hogy milyen viszonyban vagyunk mi a ma láthatatlan világgal. Nézzük meg, Pál apostol mire hivatkozik alapigénket megelőző versekben, azokat is hallottuk az első igeolvasáskor. Ezért nem csüggedünk, akkor sem, ha a mi külső emberünk megromlik is. Ennek tanúi vagyunk, mindnyájan, nem kell sokat részletezni. Portest lényünk ki van téve a romlandóságnak, de mégse csüggedünk, mert a belső, az a másik ember napról napra újul. De csak akkor, ha mi nem a láthatókra nézünk csupán, hanem a láthatatlanokra is. És miért kell ezt tennünk? Megindokolja Pál apostol. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. A láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Sajnos mi egy olyan vizuális ingerekkel tele világban élünk, ahol csak a láthatókra ad a legtöbb ember. A kézzel foghatókra, a megragadhatókra. És ezért van annyi reklám, tévében, interneten, mind-mind a láthatókra appellál. Mind-mind a vizuális ingereket ostromolja azért, hogy ezek alapján döntsünk és ragadjuk meg mindig a láthatókat. Csak hogy ha kicsúszik a kezünkből a láthatatlan, és életünk távol kerül a láthatatlan valóságától, akkor a mi életünk kározatra és pusztulásra ítélt életé lesz. Testvérek, Jézusban megtestesült az a láthatatlan világ. Azért, hogy Isten számunkra láthatóvá váljon Jézus Krisztus. Hogy mondta Jézus? Aki engem látott, látta az atyát. Amikor egyik tanítványa kifejezte mindnyájunk óhaját, hogy mutasd meg nekünk az atyát, csak akkor hiszünk neked. Mutasd meg nekünk. Aki engem látott, látta az atyát, mondja Jézus. Testvérek, Jézus Krisztusban megjelent ez a láthatatlan világ embertestben, a maga tisztaságában, szentségében, szeretetének, békességének teljességében, és ezt nem bírta elviselni ez a látható világ. amelyiknek elméjét megsötétítette, eltompította e világ istene a gonoszság. És ezért dobta ki magából Jézus Krisztust, ez a látható világ. Nem tudott mit kezdeni az ő szentségével, tisztaságával, igazságérzetével. De hogy járt az ember, miután ezt megtette? Ugye, ahogyan Kányádi Sándor nemrég elhunyt, neves erdélyi költőnk fogalmazza, a már általam valamikor idézett versében, az Isten sírján című versében. Ültem az Isten sírján, megkönnyebbülten. Enyém a lelkem, s írhám, megmenekültem. Fölálltam, s visszarogytam, nem volt hová mennem. Erőm se volt a harcban, megöregettem. Most testvérek, hogy jár az ember, ha kiiktatja a láthatatlan világ megtestesülését, Jézus Krisztust, az ő látható világából? Csak is így. Ott ül az Isten sírján, és nem tud mit tenni. Visszarogy, tehetetlenül, erőtlenül, mert rádöbben arra, hogy nincs hová mennie. Kihez mehetnénk, Uram? Kérdezi Péter a tanítványok nevébe. Hisz örök élet beszéde, csak nálad van. Kihez mehetnénk mi? Hisz te vagy a láthatatlan világ, láthatóvá vált képviselője közöttünk. És benned van esélyünk arra, hogy a két világ úgy összekapcsolódjék, hogy a mi életünk otthonossá váljon Isten világában. Hogy mondja a zsidókhoz írt levél, a hit a remélt dolgok valóságos, a nem látott dolgokról való meggyőződés, a nem látott dolgok létéről való meggyőződés. Ez a hit. Ez pedig Isten ajándéka. Ezt kérjük mi el, mert ez biztosítja azt a belső lelki látást, aminek alapján számunkra megfoghatóvá válnak a láthatatlan dolgok is. Igen, ezért mondja tovább ugyanott a zsidókhoz írt levél 11. része, a 3. vers, hogy hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava teremtette. Hogy a nem láthatóból állt elő a látható, a nem láthatóból állt elő a látható. És a mi feladatunk felvenni a kapcsolatot a láthatatlan világgal. Tudjuk, hogy fizikusok, tudósok, kutatók, űrkutatók mennyit erőlködnek, és mit pénzt belefektetnek abba, hogy valahogy fölvegyék a kapcsolatot egy másik létező világgal. Rádiójelek és egyéb jelek által. Testvérek, számunkra Jézus Krisztus a láthatatlan világot közelhozta, láthatóvá tette. Igaz ugyan, amit Pál apostol fogalmaz az 1 Korintus 13-ban, mi most tükör által omályosan látunk, de akkor ott színről színre fogjuk látni. És mi hisszük, hogy a színről színre látásban fog kiteljesedni mindaz, amit Isten Jézus Krisztusban megközelíthetővé, részben láthatóvá tett számunkra. Könyörülj rajtunk, ami Urunk, hogy amikor felfedezzük a láthatatlan világ erőit, amikor érzékeli a mi hitünk az ő hozzánk közeledését, akkor erre mi pozitívan tudjunk reagálni. Sőt, miközben látjuk ebben a látható világban a gonosznak a munkáját, ami sokkal közelebb van a bőrünkhöz, mint az Isten munkája, akkor is ismerjük fel, hogy mi a feladatunk. Hogy ahol gonoszság van, hogy ahogy Assisi Ferenc könyörög a gyönyörű ismerős imájában, oda jóságot vigyek. Ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek. Ahol háborúság van, oda békességet vigyek. Ahol hitetlenség van, oda vigyem a hitnek a bizonyosságát. És így tudok én, úgymond Isten munkatársaként részt venni abban, hogy az Isten uralma, az Isten országa, a ma láthatatlan isteni valóság láthatóvá váljon minél több ember számára itt, ezen a földön. Amen. Válaszoljunk, kedves testvérek, Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 451-es énekünk első két versét. A 451-es ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, te vagy a napvilágom, te vagy énekem. Imádkozzunk! Kine kívánna élni közülünk a szónak igazi teljes értelmében? De látod, Istenünk, ha nélküled akarunk élni, akkor elrontjuk életünket. Köszönjük, hogy jössz és megkeresed és megtalálod azt, aki általad kíván élni. Aki benned kíván meggyökerezni, aki az isteni élet erőket akarja fölhasználni élete fölépítéséhez. Köszönjük hálaadással, hogy Jézus Krisztusban közel hoztad a láthatatlan világot. Láthatóvá tetted önmagadat az ember testélet Krisztusban. Köszönjük, hogy lehajoltál a bűnbe esett emberhez, a gonosz által megsebzetthez, kifosztotthoz, és ahogyan az irgalmas samaritánus példázatában tanította Jézus, felnyaláboltál, öledbe vettél, és bevittél a te szereteted oltalmába, és ott bekötöztél, meggyógyítottál minket azért, hogy ismét éppé legyen a mi életünk. Áldunk azért, Istenünk, hogy most sem mondasz le rólunk. Újra és újra utánunk jössz. Életünk különleges eseményei, fordulatai által megszólítasz. Megkeresel. Szívünkre beszélsz. Azért, hogy ne makacskodjunk, ne lázadjunk ellened, ne éljünk háttal neked, hanem ahogyan Ágoston a nagy egyházatja fogalmazta, forduljunk szembe a nappal, hogy a mennek a fénye fölragyogjon a korábban szomorú, kétségbe esett ábrázatunkon. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a te lelked által akarsz továbbra is munkálkodni életünkben, és hisszük, hogy nem hagysz minket esetlenségünkben, elesettségünkben, hiányosságainkban, lelki tompaságunkban és fogyatékos állapotunkban. Köszönjük, hogy épp lélekkel és épp testtel akarsz megajándékozni, hogy az élet teljességének tudjunk örülni a te jelenlétedben. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, a szenvedő testvéreinkért, irgalmas, gyógyító szereteteddel érintsd meg őket. Könyörgünk a gyászoló testvéreinkért, a kegyelet teljesen emlékezőkért, hogy az élet reménysége, a nagybetűs élet reménysége erősödjék mindnyájuk szívében. Hadd bízzuk rá gyermekeinket, szeretteinket, közelben, távolban levőket, hisszük, hogy oltalmazod, hordozod, megtartod őket is. Jézusért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket, áld meg most következő csendes imádságunkat is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejben mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el. Egy súlyos, beteg fiatalasszony testvérünk gyógykezelésére, Fekete Gizella, Kolozsvár törökvágási gyülekezeti tagról van szó, egy tanítónőről, akit leukémiával kezelnek egy izraeli kórházban, és ennek a nagyon költséges anyagi támogatását szeretnénk mi egy kicsit részben enyhíteni a mi adományainkkal. Testvérek, újra szerveznek izraeli zarándok utat, református egyházi kereteken belül, a Torda Szent Lászlói lelkipásztor Valázs Attila a főszervezője. Március 30 és április 6-a között kerül sor egy újabb izraeli útra. Nemrég kerültek haza különben, egy korábbi izraeli útról nagyon jó visszhangja volt. Ez a március 30 április 6-a között zajló út körülbelül 710 dollárba kerül, plusz a repülőjegy ára, és február végéig lehet jelentkezni erre a zarándok útra, erre az izraeli kirándulásra. Van telefonszám, lehet nálam érdeklődni, ha valaki szeretne erre az útra elmenni. Magyar idegen vezető biztosítanak végig erre az útra. Megérkezett az üzenet című újság, akik megrendelték, átvehetik hát az asztalnál, és az Örömhír című gyermek folyóirat is, akik tavaly rendelték, hátul az asztalnál átvehetik ezt is. Kegyelettel emlékszünk, testvérek, a 10 évvel ezelőtt elhunyt Szabó Julianna asszony testvérünkre, lánykori neve Kőszegi Julianna volt, imádkozó szeretettel Kívánjuk Isten lelkének további vigasztalását, a gyerekei, a testvérei és további család tagjai, rokonai részére. Isten lelke tegye áldottá a mi hétköznapjainkat is. Énekeljük testvérek, Isten tiszteletünk folytatásaképpen a 451-es megkezdett énekünknek a harmadik versét. A 451-es ének harmadik versét énekeljük, mely így kezdődik: találj meg mindenkit, aki elveszett. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket, elmondva a KT első kérdésének feleletét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra készülve énekeljük testvérek fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét. Te benned bíztunk elejétől fogva. Egyedül bölcs Istennek, ami megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mindörökké.
Amen.